Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője Nagybodó Tibor. Idézet a Gyémánt csiszolók emlékkönyvből. Édesapám 2010. május 11-én, édesanyám 2011. október 23-án hagyott el bennünket. Az öröklétbe való távozásuknak nem szűnő, gyötrő fájdalma talán enyhülni fog, ha a belső hangra hallgatva eleget teszek több éve dédelgetett célomnak. Egy könyvbe gyűjteni az őket felidéző sok-sok megemlékezést, hiszen nem tudom és nem is akarom elengedni az örök feledésbe őket, bár meg lehet, a földi lét dimenzióin túlnőnek a vágyaim. Témánk Gyémánt csiszolók. Ma délutáni vendégünk Kirs Attila, az Öreg Diákok Baráti Köre elnöke, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm az összhang szerkesztőjének, Nagybodó Tibornak a meghívást. Jó napot kívánok, Tibor! Nagy tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Mai beszélgetésünk úgy érzem teljesen beilleszkedik a műsor címébe. Igen, mert drága jó szüleim földi életükben mindig az összhang uralkodott, és biztos vagyok benne, hogy ez az összhang uralkodik most is közöttük, átépve e földi lét dimenzióit, mert már közel 10 éve nincsenek közöttünk.
Az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület országos elnöksége 2019-ben elismerő oklevelet adományozott Kirs Attilának, az Öreg Diákok Baráti Köre elnökének, a Bolyai Szellemiség ápolása, valamint kultúra támogató hozzáállása iránti elismerésül. Mit jelent önnek az említett elismerés?
Ez az elismerés számomra egy nagy megtiszteltetés jelent, mert a 136 éve alakult és közel 90 éves aktív múlttal rendelkező Erdély Magyar Közművelődési Egyesület díjai az erdélyi magyar közélet elismerését fejezi ki mindazoknak, akik szakmájukban, közéleti munkásságukkal, emberi magatartásukkal tenni tudtak, sőt, érdemeket szereztek szülőföldjüknek, Erdélynek. Ez a díj nem nekem szól, hanem a több mint 20 éve általam vezetett baráti kör minden egyes vezetőségi tagját megilleti, és nekik is szól, akikkel közösen egy csapatba dolgoztunk és dolgozunk ma is. És érdekességképpen azt is meg tudom jegyezni, hogy a közösségi munkában megtanultuk mi azt az elmúlt 20 évben, hogy nagyon sokszor nincsenek meg azok az elismerések, amelyeket mi úgy érzünk, hogy megérdemelnénk, mert egy-egy rendezvény után mindig vannak olyan hangok, hogy ez nagyon jó volt, de így kellett volna, de jobb lett volna, ha az lett volna, és így tovább. És mi mindig nagy szeretettel és teljes nyitottsággal mondtuk, és mondjuk ma is, hogy várunk mindenkit, aki tenni akar, és bízunk abba, hogy akik tenni akarnak, azok mellettünk fognak maradni, mellénk fognak szegődni, és mindazok, akikhez szólnak rendezvényeink, megértik és örvendenek annak, hogy van egy ilyen egyesület, aki ilyen témákkal, ilyen rendezvényekkel foglalkozik, mint mi.
Itt van előttünk egy könyv, melynek címe Gyémánt csiszolók. Mikor született meg az ötlet, hogy szüleiről emlékkönyvet írjon?
Az emlékkönyv ötlete több éves múltra tekint vissza, akár visszaszaladhatok közel 9 évre is. Szüleimnek e földi létből való elmenetele nem zárt le egy korszakot. Közösségi szervező munkám során nagyon sok alkalommal találkoztam volt tanítványaikkal, vagy ismertem meg volt tanítványokat, akik nevem hallatára minden alkalommal lelkesen történeteket meséltek páratlan tanári pályafutásukról, ő hozzájuk fűződő emlékeikből. Ezek a találkozások, beszélgetések, emlékezések tovább érlelték bennem a gondolatot. Emlékkönyvet kell alkotni. Nem lenne szabad veszni hagyni ezt a sok emléket, meg kellene őrizni az utókor számára is. Közel 8 éve ilyen téren már volt egy lendületem, pár felkérést is elindítottam, megkértem volt tanárkollégákat, diákokat, hogy írjanak szüleimről. Az emlékkönyv megvalósításában azonban feleségem állandó biztatása nagyon meghatározó volt, sok emlékezés részeseként nagyon sok erővel támogatta ötletem elindítását, majd a megvalósulását is. És talán a tavaly előtti év 2019 őszén elmondtam elképzeléseimet az emlékkönyvről, és felkértem Bukséva Mária nyugdíjas tanárnőt, baráti körünk egyik vezetőségi tagját, aki egy nagy irodalmi tapasztalattal rendelkezik, több könyvnek az alkotója, hogy segítsen tapasztalatával, szakmai tudásával, hogy ez az álmom valóra váljon. A tanárnő, aki jól ismerte szüleimet, felajánlotta segítségét, és azonnal arra buzdított, hogy ne halogassam, hanem fogjak neki mielőbb a megvalósításhoz.
Lépjünk vissza az időben. Hogyan emlékszik vissza ma a gyermekkorára?
Gyerekkorom csodálatos volt. Nagyon megszerettem már kiskoromban az autókat, az autózást, minden játékos pillanatom e körül forgott. Szüleimtől sok szép játékautót kaptam, ezekre nagyon vigyáztam, a játékkal hamar elteltek gyermekéveim. Valósággal imádtam az autóbuszokat, minden városi vonalon, végállomástól végállomásig sokszor végigutaztam Marosvásárhelyt, megismertem több buszvezetőt, sokat kérdeztem őket a vezetésről, és beszélgettem velük. Ha az utcán dalogosan mentem, több buszvezető is, amikor meglátott, dudált nekem, és integetett, én meg roppantú büszke voltam. Az autóbuszok burogásából, hátból is megismertem leltári számokat, szüleim, barátaink nagy csodálkozására, mert szerintem minden busznak megvolt a saját motorzúgása. Nagyon sok órát töltöttem el a kertben egy általam megalkotott műszerfal és kormány mögött, amit egy virágállványból alkottam meg, és autóbuszosdit játszottam. Ma is sokszor eszembe jut a 24-es, 36-os leltári számú autóbusz.
Kirs úr, egy könyv megírása nem kis feladat. Mennyire volt nehéz a gondolatait és a beérkezett történeteket, anekdotákat papírra vinni?
Egy könyv megírása, megalkotása nagyon komoly kihívás. Ezt most már én is megtanultam. Szüleim több mint 3 évtizedes pályafutása rengeteg diákot, tanítványt jelentett. Meg kellett szólítani a volt diákokat, fel kellett kérni őket egy emlékezés megírására, fel kellett kérni őket, hogy iskolás vagy egyetemi éveikről írjanak, és ha ezt vállalják, akkor egy határidővel kellett nekik elküldeni írásukat, amelyet én szabtam meg. Így utólag visszagondolva nagyon sok táblázatot készítettem, nagyon sok levelet küldtem el a technika mai vívmányaival, és nagyon kemény szervezési munkát és folyamatot jelentett számomra az emlékanyagok begyűjtése. Tudjuk nagyon jól, hogy olyan világot élünk, amikor mindenki szalad, amikor mindenkinek nagyon sok dolga van, amikor senkinek sincs ideje sokszor magába szállni, gondolatokat leírni. Olyan világot élünk, amikor az emberek jóformán alig írnak le valamit a mai életükbe, a családdal, az emlékeikkel kapcsolatba, és sokszor találkoztam azzal a észrevétellel, hogy habár maximálisan együttműködőek voltak a volt diákok, de határidőt nem tudtak tartani, vagy elfelejtették, vagy nem tudtak belegondolni emlékeikbe. És akkor nekem jött egy újabb kör, amikor emlékeztetőt kellett írnom, újabb határidőt kellett megadnom, és meghallgatnom, hogy adott esetben ki miért nem írta még meg az írás, de nagyon fog vele sietni. De hál' Istennek, hogy az írások bejöttek, és a beérkezett írások utána egy korrektúrán és egy szöveggondozáson mentek keresztül, amit mesterien végzett el Buksaiva Mária tanárnő. Meg kell itt jegyeznem azt is, hogy sok emlékírás a mai kor szellemébe angolosan érkezett, magyar karakterek és ékezetek nélkül, és voltak hagyományos formában megírt emlékírások, tehát papíron, golyóstollal, ezeket az írásokat pedig gépre kellett tenni. És olyan is volt, amikor én személyesen mentem el Maros megyébe több helyre is az írásokért, mert az adott emlékezőnek nem volt útja Vásárhely fele, és akkor én természetesen én vállaltam, utána mentem, elbeszélgettünk, elolvasták nekem, és nagyon-nagyon izgalmas és sok szép írás érkezett így be, amelyet természetesen megfelelő módon kellett előkészíteni a könyvbe való megjelenésre.
Visszakanyarodunk a gyermekkorhoz. Mit jelentett pedagógus szülők gyermekének lenni?
Pedagógus szülő gyermekének lenni nekem egy teljesen természetes folyamatot jelentett. Szüleim otthon maximális odaadással szülők voltak, odafigyeltek gyermekeikre, rám és testvéremre, mindenbe segítettek minket, és az is nagyon fontos, hogy mi nem voltunk elkényeztetve. Mindenkinek voltak feladatai, házkörüli feladatai, a heti takarításban mindenkinek ki kellett venni a részét. Nekem a bevásárlás már kisgyerekkoromban nagyon megtetszett, ezért nagyon sokszor én vásároltam be a családnak, akár a sarkiboltból, akár a kenyerüzletből, akár a néhai Gosztádból, vagy az annó működő Merkur, vagy extra önkiszolgáló üzletekből. Ez persze addig, amíg nem volt jegyrendszer, jól is működött. És itt persze továbbra is megjegyzem, hogy a vásárlásaim során mi a Sörház utcában, mai nevén Színai utcában laktunk, a főtérig, amikor csak lehetett, busszal mentem ki, és busszal jöttem haza.
Ne felejtsük el azt sem, hogy szülei ugyanabban az iskolában, a város és az ország elit iskolájában voltak tanárok, és ön ugyanott végzett. Tanították-e a szülei?
Itt szükségesnek tartanám megjegyezni, hogy édesapám pályafutását a pedagógiai főiskola magyar tanárképző osztályán kezdte el, és lektor volt mindaddig, amíg a szocialista rendszer nem záratta be a pedagógiai főiskolát, és majd ezután került át a Bolyaiba. Nekem megadatott az a lehetőség, hogy nagycsoportos óvodáskoromtól a Ballagásig a Bolyaiba járhattam, tehát ez számomra boldog 13 évet jelentett. És zárójelben jelzem, hogy ez a kapcsolat utána se szűnt meg, mert a tavalyi év kivételével, tavalyi év kezdetéig mindig visszajártunk kosárlabdázni, különböző felépítésben különböző korosztályok, és hozzátenném szintén zárójelbe, hogy az elmúlt 20 év közösségi munkám is az iskolához volt köthető, tehát azt tudom mondani, hogy az iskolával én állandó kapcsolatba tudtam maradni. Nagyon szerettem az iskolát már diákkoromban is, jó volt ott lenni. Azt is tudtam, lévén édesanyám, édesapám, meg akár nagymamám is, aki ott tanított, jól ismerték őket, és jól ismerték azt a tényt is, hogy én is most már oda járok, és ezért nagyon sokan felfigyeltek rám, és én egy olyan tanuló gyerek voltak, akivel a szülők büszkék tudtak lenni, és teljesen tudatában voltam annak, hogy én nem hozhatok szégyen szüleimre. Ezt nem mondták soha a szüleim, ezt tudtam, ez benne volt a létembe, vérembe. És visszaemlékszem például óviskoromban, milyen büszkén kerestem fel nagymamámat a földszinti 44-es teremben, ahol az osztálya volt. És édesanyám 4 évet tanított matekből, 9 és 12. osztályokban. Édesanyám ott számomra a matek tanárnő volt, aki engem is diákként kezelt, ha tudtam, jó jegyet kaptam, ha nem, én is bekaptam a 4-est. Soha nem mondta meg otthon, hogy másnap én felelni fogok, soha nem figyelte meg, hogy tanulok vagy nem tanulok, úgy, ahogy mindegy tanárnő az iskolába diákjait kezeli, nekem is pont olyan elbírálásban volt részem, én is lapultam, hogyha nem készültem, és hogyha bekaptam egy rossz hegyet, az nagyon ösztönzött a tanulásra, és mikor bekaptam egy rossz hegyet, akkor mindenki a csodájára jár, hogy én is kaptam egy rossz jegyet. És nincs kivételezés a tanárnő fiának irányába a tanárnő részéről.
Ez volt tehát a szülő, ez volt az iskola, de mit tanulta a szüleitől iskolán kívül?
Megtanultam kedves szüleimtől, hogy mi a szerénység, mi az önzetlenség, mi az alázat, mi a családi szeretet, az összhang, egymás megbecsülése. Megtanultam, mit jelent az alkotás vágya, mit jelent tisztességben élni, mit jelent önzetlen segítő szándékkal mindent megtenni bárkiért, aki erre rászorul. Megtanultam szeretni az iskolát, és oda mindig visszavágyni. Soha nem felejtem el, hogy édesanyám rendszeresen a hét több napján felkészítőket tartott délután az iskolában, és ez az amfiteátrumban történt, és minden alkalommal, amikor késő este hazajött, elmondta, hogy egy teljesen teli teremben, teljesen önkéntes alapon jöttek a diákok, híre ment ennek, és nem csak a Bolyaiból, hanem más iskolákból is jöttek, és meghallgatták az ő tanítását, meghallgatták, hogy hogy kell a matek feladatokat megoldani, és meghallgatták mindazt, hogy hogy kell tulajdonképpen gondolkodni matematikus szemlélettel. És hozzátenném azt is, amely nagyon érdekesnek találom azt, hogy igen, otthon javították a rögtönzéseket, akár édesapám, akár édesanyám, és soha nem volt nekem megtiltva, hogy oda menjek, ránézek egy adott osztálynak a rögtönzéseire, ránézek, hogy épp milyen jegyeket kaptak, és teljes bizalom működött, hogy igen, én ezzel nem fogok visszaélni, és voltak olyan diáktársaim, akik rendszeresen egy-egy rögtönzésírás után jöttek hozzám, és kérdezték, na, javította édesanyád, vajon ma megkapjuk, jaj, vajon mi lesz, és akkor én mondtam, hogy hát nem tudom pontosan, lehet, hogy meg fogjátok kapni, nem tudod, milyen jegyet fogok én kapni, mondom, sajnos én azt nem tudhatom.
Nyilvánvaló, hogy ez az útra való belső késztetést jelentett arra nézve, hogy kezdeményezze és évről évre megszervezze a Bolyaisok világtalálkozóját.
Közösségi munkám, mielőtt a világtalálkozóról beszélnék, elmondanám, hogy 2000-ben kezdődött. A néhai Kis József, akkori barátköri elnök elbeszélgetett velem, meghívott egy tisztúító közgyűlésre, melyet a református kollégium Bolyai Farkas Liceum öregdiákok baráti köre annak idején tartott, és ott egyhangulag engem elnöké választottak. Egy nagyon nagy kihívás volt számomra, meglepetés volt, és nagy kihívás volt, mert 2000-ig közösségi munkában nem volt részem. Csak az iskolához köthető eddigi életformám meg kosarazásom volt jellemző. És akkor elindult egy olyan folyamat, hogy igen, mit jelent ennek az egyesületnek az élén elnökként dolgozni. Megismertem a csapatot, nagyon sok korosztályt ismertem meg, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy megismerhettem a nagy öregjeinket, akik sajnos ma már nincsenek velünk. Közösen tudtam velük dolgozni, és egy nagyon nagy tapasztalatra tettem szert, és ráláttam arra, hogy igen, minden generációnak megvoltak a sajátos problémái iskolai életükben, minden generáció mennyire ragaszkodik az iskolához, minden generációnak az iskola tulajdonképpen egy szentélyt jelent. És akkor ennek szellemében 2000-ig már volt két világtalálkozó, 2000-ben az ezredfordulón volt egy újabb Bolyais világtalálkozó, az ezredfordulónak a tulajdonképpeni megünneplésére, de a Bolyais világtalálkozókat mi az iskolánk kerek évfordulóihoz igazítottuk, tehát az 1557-ben alakult Scola Particulának a 445 éves évfordulója 2002-ben volt, akkor volt az az első nagy világtalálkozó, amelyet a baráti körünk vezetőségi tanácsa az én elnökségem alatt szervezett, és akkor 5 évenként szerveztük 2007-ben a 450 éves, és így tovább 2012-ben, 2017-ben, 2017-ben a 460 éves volt már, és ez azt jelentette, hogy 5 évenként iskolán kerek évfordulói alkalmával próbáltuk megszólítani az itthon élő szűk környezetükben élő és a nagyvilágban élő volt Bolyais iskolástársainkat, hogy ha gondolják, ha lehetőségük van, akkor várjuk, és ez a rendezvénysorozat 2-3 nappá nőtte ki magát az évek során, és mindenki megtalálta magának korosztálytól függetlenül a hozzászóló programokat. Természetesen nem volt ennek kizáró jellege, tehát mi nem csak a volt Bolyais diákokat szorítottuk meg, hanem mindenkit, aki a Bolyais, mint iskolát, a bolyaiakat, mint tudósokat tisztelte, tehát nyitott rendezvények voltak, bárkit nagy szeretettel vártunk, és ez adta tulajdonképpen az ötletet, amikor a vásárai forgattak elindult 2013-ban, hogy mi volna, ha a Bolya is világtalálkozók 5 éves mintájára évenként megrendeznénk célirányosan a Marosvásárhelyiek világtalálkozóját, amely tulajdonképpen még inkább szól, még inkább érezhetővé válik, hogy minden Marosvásárhelyhez szól, és mindenkit nagy szeretettel várunk. És itt még nagyon röviden elmondanám, hogy ezáltal elindult ez a folyamat. A tavalyi év sajnos a vírus miatt nem került megrendezésre a világtalálkozó, de addig minden évben megrendezésre került, és 2017-es év volt az az év, amikor a Bolya is világtalálkozó beépült a Marosvásárhelyiek világtalálkozójába, és mindkettő egymást segítette, és egy nagyon-nagyon sikeres rendezvényként emlékszünk vissza mai nap is.
Mit jelent bolyaistnak lenni, és talált-e valamilyen közös jellemzőt az itt végzettek körében?
Hát a közösségi munkám tapasztalatja alapján azt tudom mondani, hogy bolyaistnak lenni egy státusz, egy büszkeség, egy erő, ami az embert végigkíséri az élete útvesztőjén. Bárhol legyenek volt diáktársaink a világban, mindig nagy tisztelettel és büszkén mondják el bárhol, hogy ők hol végeztek. Ugyanakkor tudják és érzik azt, hogy mindig van egy biztos pont, ahova mindig jó visszatérni, ahova mindig jó visszavágyni, ott, ahol újból fel lehet töltődni. És ez a biztos pont a mindenkori iskolát jelenti. Alkalmam és lehetőségem volt mindezt megtapasztalni, mert nagyon sok érettségi találkozón vettem részt, 10 éves érettségi találkozótól kezdve 65 éves érettségi találkozóig. Nagyon érdekes volt különböző generációkat megismerni, és érezni azt, hogy amikor a diákok elbalagnak, tulajdonképpen úgy érzik, hogy egy új élet kezdődött, de még nem gondolnak abba bele, hogy mit fog nekik jelenteni az iskola, vagy adott esetben mennyire fog hiányozni, és ez a tulajdonképpeni felismerés már 10 év távlatában is nagyon érezhető, de 65 év távlatában egyenesen csodálatos.
Visszakanyarodunk megint a gyermekkorhoz, tehát gyermekkora legszebb napjai, most azonban ki kell emelni egyet, és kérjük, hogy erről beszéljen, melyik lenne ez a nap, melyik lenne ez a pillanat.
Szüleim minden évben elvittek minket nyaralni. Ezek voltak a legszebb élményeim. 10-12 napos közös programok voltak. Nagyon sokszor voltunk a tengerparton, a hegyekben. De talán így kiemelni egy legszebb napot, úgy gondolom, hogy így a 8 éves koromra gondolok, amikor hát a régi rendszerben mindenki tudja, hogy nagyon nehéz volt külföldre utazni, nagyon nehéz volt Magyarországra utazni, nagyon nehéz volt egy családnak közösen kiutazni, és 8 éves koromban megadatott az a lehetőség, hogy szüleimmel közösen először tudtunk elmenni Magyarországra, és megpillantottam Budapestet. Természetesen itt is egyből megtanultam a közösségi közlekedés csinyát, binyát, annyira, hogy szüleim tőlem kérdezték, hogy mikor és milyen járműre kell felülni, ha innen oda, vagy bárhol el akarunk jutni. És a legnagyobb élmény nekem, tehát hogy válaszoljak erre a kérdésre, azt az élvezetet jelentette nekem, amikor mozgó lépcsőn a metróval mentünk, az akkor működő metróval, és végigjártuk Budapestet, és minden megállóját külön meg tudtam nézni.
Gyémántcsiszoló emlékek. Ezzel a könyvvel emléket állít a szüleinek, de nem csak a saját nevében, hanem egyúttal a tanítványok nevében is.
Gyémántcsiszolók, hát igen, összekötném egy a könyv elején található Németh László idézettel, amellyel tulajdonképpen az emlékkönyv indul, és ezt fogom felolvasni. Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csendben csiszoljam kristályba. Tehát úgy érzem, hogy munkásságok talán ezzel az idézettel jellemezhető, és így alakult ki az emlékkönyv metaforikus címe is, a gyémántcsiszoló. E két tiszta lelkű, lobogó elmű tanárember erős hite, emelkedett szellemisége, örökkös nevelői aggódású gyermekeikért, unokáikért és mindenkori tanítványaiért, jövőjéért, valamint önzetlen segítőszándékunk visszatükröződik a gyémántcsiszolásban, az emlékkönyvben. És el tudnám mondani, hogy ez az emlékkönyv egyben egy kortörténeti írás is. Bemutatja azt, hogy mit jelentett a régi rendszerben egy tanári hivatás szívvel, lélekkel és teljes odaadással végezni, érezni a nevelés, tanítás súlyát a jövő nemzedék képzésében. És mindezt hogy érzékelték a különböző korosztályok, hogyan emlékeznek vissza, ezt a könyvet olvasók majd el fogják dönteni. És lényegében még a kérdésre visszatérve, ez az emlékkönyv tulajdonképpen szüleim emlékének az örökké valóságát szeretné biztosítani és méltó mementót állítani.
Mit jelent ennek önnek ma a szülei?
Egy csodálatos emléket, büszkeséget, hogy a fiúk lehettem, és az általuk leélt minőségi élet példaképét jelenti számomra.
Megkérjük, hogy beszéljen a szülei életfilozófiájáról is.
Szüleim életfilozófiájáról talán röviden, lényegre törően a prológusban lehet olvasni, és innen szeretnék idézni édesapám életszemléletéből. Tehát a prológusban egy általam rábukkant szövegre tértem ki, és ebből idéznék, és nem mondom, hogy pontosan miről szól ez a szöveg, legyen ez majd egy kis érdekesség, meglepetés mindazok számára, akik a könyvet olvasni fogják. Tehát az édesapám életszemléletéből, amit idézek, az így hangzik. Cselekvő napokban tartós lángot, és tisztességben mindig példát. Tehát a tartós lángot, amelyet alkotni kell, ez az egyik életszemlélet, a tisztességből mindig példát, amit mutatni kell, ez a másik életszemlélet, amely nagyon jól illett édesanyámra és édesapámra. Láng volt a szívükben, örökkön élő láng, se láng szüntelenül világított, a szeretet melegét és a tudat világosságát árasztva. Röviden, talán így tudnám összefoglalni szüleim életfilozófiáját.
Mi az, ami a gyermekkorából a legjobban hiányzott?
Erre a kérdésre csak azt tudom válaszolni, hogy nagyon boldog, kiegyensúlyozott gyerekkorom volt. Nem éreztem hiányt családi szeretetben, lehetőségekben, nagyon szép gyerekkori emlékeket ápolok szívemben, lelkemben, és édesanyámék, szüleim nem voltak azok, akik engem eltiltottak volna bármitől is, ami én szerettem volna megvalósítani. Mindent meg tudtam valósítani, nagyon bíztak bennem, nagyon támogattak, és természetesen nagyon aggódtak is.
Maradunk még a könyvnél. Milyen a könyv szerkezete?
A könyv szerkezetében próbáltunk egy olyan összhangot kialakítani, ami kerekké, érthetővé és olvashatóvá varázsolja az emlékkönyvet. Ennek szellemében a prológus és epilógus között 4 fejezetet különböztetünk meg. Első fejezet a családtagok emlékezéseit tartalmazza, második fejezet szüleim emlékének felidézése a tanár kollégák részéről, harmadik fejezet barátok, rokonok méltatásai, és a negyedik fejezet a volt diákok visszaemlékezései évfolyamok időrendi sorrendjébe. És itt zárójelben megjegyzem, hogy nagyon sokat gondolkodtunk, mivel sok-sok évfolyamból jöttek írások, hogy milyen sorrendet tudjunk kialakítani, azért, hogy adott esetben senki ne érezze azt, hogy miért van hátrév, miért volt előbbre, miért volt az ő írása fontosabb, mint a másik, mert sajnos olyan életet élünk, amikor ezek a kérdések feltevődhetnek. És akkor így az időrendi sorrend volt a leghatékonyabb ilyen szinten, és ezáltal mindenki megtalálhatja magát a saját korosztályában, és el tudtuk kerülni azokat a súrlódásokat, amik azok esetben bejöhettek volna. Az emlékkönyv külön nekrológot is tartalmaz, majd az 5. fejezetben a függelékek sorában egy betekintést nyújtok a édesanyám, édesapám okleveleibe, tudományos munkásságuk méltatásaiba, és azt is elmondom, hogy a néhai feladatlapok és füzetből is, matek füzetből is lehet egy-egy mintát látni. És ami nagyon fontos, hogy az emlékkönyv egy közel 40 fényképből álló képgalériából fejeződik be, és itt rögtön hozzátenném, hogy közel 40 kép van az írásokban is, tehát 80 képpel rendelkezik az emlékkönyv, korabeli képekkel, különböző korosztályok képeivel, és természetesen nem a teljesség jegyében készültek el, nem tudtunk mindenkiről képet varázsolni, ott vannak olyan évfolyamok, amelyek édesanyám hagyatékában rendszeresen képeket hagytak, azok többször is előfordulnak, de mindazok, akik nem kerültek bele fényképileg, érezhetik azt, hogy írásilag ott vannak, és a képek tulajdonképpen az ő nosztalgiájukat is, iskolai emlékeiket is segítik.
Megemlékezések gyűjteménye. Milyen most az a belső hang, mely arra késztette, dédelgetett céljaként, hogy a szóban forgó könyvet megírja?
A mostani belső hang bennem egy elégedett és lelki nyugodtságot tükröző hang. Nagyon köszönöm a Jóistennek a segítségét, sugallatát és azt az erőt, ami által ez a könyv megvalósulhatott. Nagy tisztelettel emelem ki mindazok nevét, akik segítettek az emlékkönyv megvalósításában, hatalmas munkát végeztek, Buksa Éva Mária tanárnőnek külön köszönet, de emellett Dónát Nagy György, Solyom Sándor, Szuker Ervin részére is szintén nagy köszönet jár, akik nagyon ráhangolódtak az elvárásokra, és minőségi munkát tettek le az asztalra.
Ön a könyv prológusában ezt írja. Évek óta kétféle érzés között vergődtem, kötelességemnek éreztem a rájuk való emlékezést, de mindegyre elbizonytalanodtam, és sok kételjem merült fel. Kérjük, hogy beszéljen röviden az említett érzésekről, az elbizonytalankodásról és a kételyekről.
Érzések, mely bennem munkálkodtak. Szüleimre való emlékezésem, emlékeim határozták meg. Az érzések közül, amit ön felsorolt, kötelességemet. Igen, a kötelesség az volt, hogy már tenni kéne valamit. A kételj? A kételj az, hogy vajon képes lennék egy minőségi emlékkönyv megszerkesztésében célt érni. Bizonytalanság? Hogy van-e vajon ennyi év távlatában milyen visszajelzésekre számíthatok? És sok, nagyon sok isteni jelzést is kaptam, hogy a munkát el kell kezdeni. Szüleim hagyatékában is sok olyan jelzés volt, ami arra tudott ösztönözni, hogy a kételyt és bizonytalanságot legyőzzem.
Milyen történeteket olvashatunk még a könyvben?
Az emlékkönyv írásainak nem voltak kimondott szabályai. Mindenki úgy írhatta meg emlékezését, és abban a terjedelemben, ahogy jónak látta. A cél az volt, hogy szüleimre fókuszáljanak az írások, és megtudhassuk, hogy most, sok idő elteltével, hogyan gondolnak rájuk volt tanítványaik, tanárkollégáik, ismeretségi körük, valamint mit jelentett a rokonságnak és a családnak. A könyv nem egy családi monográfia, hanem egy emlékezés, főhajtás szülei munkássága előtt. Így érdekes történetek sora olvasható a könyvben, az emlékezők között nem csak a mateket szerető diákok írásai olvashatók, hanem azoké is, akik orvosok, színészek, vagy az élet más területein tevékenykedtek, vagy tevékenykednek. Az emlékírásokban nincs válaszvonal. Az anyukámra, apukámra emlékező írások között csak időrendi sorrendben, közösen, kéz a kézben vannak jelen, pontosan úgy, ahogy ők éltek.
A könyv, a Gyémán csiszolók tehát már a piacon van. Milyen visszajelzések érkeztek eddig?
Az emlékkönyv egy időutazásra hívja meg az olvasót, betekintésre nyújt az akkori diák életünkben, és sok-sok emléket idéz elő, és tulajdonképpen bemutatja, hogy mit jelentett elhivatottan tanítani, életre, boldogulásra nevelni a diákokat. És el tudom mondani, hogy a visszajelzések során nagyon sok-sok szép gondolatot fogalmaztak meg a kedves olvasók. Ebből idéznék egy-két gondolatot. Többen leírják, hogy szívből örülnek, hogy megszületett az emlékkönyv, és hogy átolvashatták. Nagyon kifejező már a címe. Nagyon szép könyv, méltó szobor szavakból, képekből, emlékekből, szellemiségből. Köszönjük szépen. Volt olyan kedves volt diáktársam, aki azt mondja, hogy lebilincselő, kimerítő volt tartalma, és remélem nem fognak megkövezni azért, hogy minden bolya is nevébe köszönetet mondjak ezért a végtelenül gazdagon megalkotott emlékkönyvért. És így nagy tisztelettel szeretném jelezni a kedves rádióhallgatóknak, hogy az emlékkönyvet megtalálhatják és megvásárolhatják Marosvásárhelyen a Gyöngyvirág utcában, Gyöngyvirág utca 15 szám alatt a Meseboltban, valamint tőlem is lehet rendelni és vásárolni.
Még egy kérdésünk van, mi az üzenete az olvasók számára?
Én úgy gondolom, hogy egy bolyai gondolattal fogalmaznám meg a könyv üzenetét. A tökély az értelem világító világosságában s a szív jótékon melegében áll. És ezt, hogyha a kedves rádióhallgatók a könyvet megveszik, megtalálják ezt az idézetet a könyv végén, és tulajdonképpen a könyv végén a könyvüzenetét is.
Kirs úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és biztatom mindazokat, akiket nosztalgiázni és időutazásra szeretnének indulni, hogy olvassák el az emlékkönyvet.
Gratulálunk a könyvhöz, kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az Összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Kirs Attila, az Öregdiákok Baráti Köre elnöke nevében is. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.